Biztos észrevettétek, hogy a két ének, amit választottam, az valahol összefüggésben van a mai helyzettel. Az Úr az én jó pásztorom, a halál árnyékának völgyében járok, akkor is ott van. Aztán az is, hogy Isten csodásan működik, és időnként felleg borul ránk az övéire, de ő mindezekből győzelmet hoz ki, és titkos bánya mélyében azokat a terveket formálja, amiből az lesz, hogy minden egyaránt javára van annak, aki szereti az Istent. De sokat mondanak ezek az énekek, nagyon különösen ilyen időkben nagyon a szívemhez szólnak, nem csak ez, nagyon sok. Egy olyan történetről szeretnék ma beszélni, amit de az adta az apropót, hogy az elmúlt egy hónapban Dániel könyvét kezdtük el olvasni a Biblia órákon. Ezúttal is mindenkit szeretettel hívok csütörtökönként Biblia órára. Sokkal, de sokkal több mondani való van benne, mint sem első látásra gondolnánk. Szerintem leginkább azt gondoljuk, hogy ismerjük. A felszínt valószínűleg tényleg ismerjük, a mögötte húzódó tartalmat meg érdemes apránként engedni, hogy Isten lelke megvilágítsa. Azoknak, akik ott szoktak lenni csütörtökön, azoknak talán valamennyire ismétlés ez az összefoglalás, de nem baj. Gondolkodtam azon, hogy mindig újat kell mondani, valami olyat, amit még soha senki nem hallott, aztán arra gondoltam, hogy nem. Isten igéjében az a csodálatos, hogy megszólít. És ha csak egy embert szólít meg, már akkor is nagy dolog, hogy megszólított. Mielőtt bármit mondanék, hagyd még időnként fulladni fogok, senkit ne tévesszem meg. Küzdök azzal, hogy a tüdőmben még mindig ott van egy csomó oda nem való anyag, és nehezebb a levegővétel, de remélem, hogy ez ilyenfajta szövőt mindenki is majd elmúlnak. Első három rész az, amit szeretnék, ha csak dióhéjban is, de valahol összefoglalni. Az alaptörténet ismert. Elfoglalják Jeruzsálemet, Nabukodonozor, és ifjakat visznek el Jeruzsálemből. A babiloniai király udvarába. Ezek olyan ifjak, akik a népnek a arisztokráciájához tartoznak. Nyilván a cél az, hogy egy olyan vezetői réteget neveljen ki a babiloniai király, amelyikre hallgat a saját népük, tehát az izraeli nép. Közvetítő diplomáciai, köztes réteg tud lenni Babilónia és a zsidóság között. A elvittek között négy fiatal emberről beszél különösen az ige. Először is Dánielről, de vele együtt Sidrákról, Misákról és Abednegóról. Nem fogom az egészet elolvasni, mert rendkívül hosszú lenne, de egy-egy verset mindig szeretnék felolvasni. Elviszik őket, és azt mondja az első rész 5. verse, hogy rendele nékik a király mindennapi szükségletül a királyi ételből és a borból, melyből ő iszik, hogy így nevelje őket 3 esztendeig, és azután álljanak a király előtt. Valának pedig ezek között a Júda fiai között, Dániel, Anániás, Misael és Azáriás. De Dániel eltökélt az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből az iszik, és kéri az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie, és az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tevé Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt. Ez az első résznek körülbelül a bevezetője. Mondom, szeretnék egy ívet felrajzolni, és ennek az első állomása az valami olyan, és mindegyiknek szeretném a mai korra való vetületét átgondolni, vagy legalábbis érinteni. Négy ifjú, illetve többeket kiszakítanak a megszokott társadalmi környezetükből, és egy új társadalmi környezetbe helyeznek be. Ez az alapszituáció, egy vadonat új társadalmi környezetben, ami idegen a kultúrától, idegen a hitétől, szokásrendszerétől, történelmétől, minden. És már rögtön itt van az eleje, ami föltűnhet, hogy nem ez a kereszténység. Normálisan nem arról van szó, hogy egy idegen kultúrában kell élnünk. Isten országának a polgáraivá lettünk. És persze olyan értelemben nem hurcoltak fogságra bennünket, mint őket, de tény az, hogy állandó áthatásban vagyunk, állandó kölcsönhatásban vagyunk a bennünket körülvevő társadalommal. Ez az alaphelyzet. És erre az alaphelyzetre többféle választ lehet adni. Az egyik válasz a beolvadásnak a válasza, és én azt hiszem, hogy még a kereszténység is észrevétlenül, ahogy teltek az évszázadok, lassan-lassan elkezdett beolvadni a világba. Nem úgy, hogy már nem vallja meg az Istennek a nevét. Nem úgy, hogy ne tartaná magát hívőnek, és még csak nem is úgy, hogy ez valóban ne azt jelenteni, hogy Isten gyermekei. Istennek a gyermekei. De egy dolgot bizonyosan jelent, hogy az, amikor beolvad a kereszténység az őt körülvevő társadalomban, akkor már nincs miről megemlékezzen a Biblia. Elvittek jó néhány fiatalt, és a Biblia összesen négy embert emel ki ebből a jó néhány fiatalból. Azt a négy embert, akiről azt mondja az ige, hogy eltökélte a szívében, hogy nem fog ennek a társadalomban gyökeret ereszteni. Fönn fogja tartani az identitását, hogy ő az Istené, és ennek megfelelően akar, és ennek megfelelően fog élni. Hogy ő az Isteném. Tudom, hogy ezek némileg úgy tűnnek, mint hogyha magától értetődő dolgok lennének, hogy mi az Istenéi vagyunk. Igen, de eltökéltük a szívünkbe, hogy úgy is élünk, úgy is fogunk élni, mint az Isten népe. Nem kötünk kompromisszumot a bennünket körülvevő társadalommal. Nem akarjuk azokat a szokásokat, csípőből, reflexből magunkévá tenni, és tovább hagyományozni, és engedni, hogy teljesen értékét veszítse a keresztény gondolattartalom, vagy pedig másképp járunk el. Talán ez az első ilyen áthallás, ami szerintem fontos, hogy lássuk, hogy ez az eltökélte a szívében, ugye így fejezik ki a 8. vers, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével. Ez valami alapvető hozzáállásbeli, döntésbeli kérdés. Mondhatnátok, hogy akkor ez azt jelenti, hogy meg kell tartanunk valami törvényt, és hangsúlyozom, hogy ez messze nem a visszatérés bármilyen módon itt a törvényhez. Egy dolog, eltökélni a szívemben, hogy nem akarok kevesebbel megelégedni, mint hogy az Istent akarom szolgálni. Fogok bukni? Fogok. Téveztek. Azt se tudom, mit jelent ez a mondat, hogy az Istent akarom szolgálni. Dánielnek egész konkrétan volt ez az étel-ital kérdés, ami a kóser ételeknek az előbbre helyezése, az egy jó program. Úgy értem, hogy ez egy megfogható program a mi életünkben, sokszor sokkal nehezebb ezeket tetten érni, hogy akkor most mit is kell csinálni, mit jelent az, hogy elszakadjatok el a gonosz nemzetségtől. Ugye ezt mondja a pünkösdi beszédében Péter, mondja a vallásos zsidókról, az a gonosz nemzetség. Senki más vallásos társadalom veszi azokat is körbe, akik pünköskor jelen vannak az ige hirdetéskor. És azt mondja, hogy szakadjatok el. Szóval ez egy döntés. Nem arról szól, hogy én bárkire rámutathatnék, hogy légy szíves, szakadj el a világról, de arról szól, hogy én magamba folyamatosan kérjem az Istent, hogy Uram, el akarok szakadni, sokszor nem sikerül, de de azok között akarok lenni, akik elszakadtak a világtól. És azt mondja az ige, és ez volt, amit még olvastam, hogy az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt. Vagyis, amikor megszületik a döntés, akkor nem marad magányosan, nem a saját erejéből kell valahogyan ezt a kérdést megoldania, hanem Isten jó akarókat támaszt. Ahogy jó akaróvá tette annak idején József életében mindazokat, akik őt körbevették, a Potifár háza népét, aztán majd a fáraót. Nem tudom, te ugyanezt akartad mondani? Ja. Szóval ez egy örök törvény. Előbb születik meg az elhatározás, az eltökélés, és utána jön rá az áldás. Ha nem határozod el, akkor valószínűleg én is azon névtelen keresztények, névtelen alatt nem az emberi nevet értem, azt biztos értitek, de azok közé tartozok, mint az összes többi fiatal, aki Izraelből ide került. Csak éppen ez az eltökéltség nem született meg a szívükben, vagy nem írja az ige, hogy megszületett volna. És ismeritek jól, hogy ezek után volt ez a dolog a borsó ellenséggel, és hogy szebbek voltak, és jobbak voltak, tehát mindenképpen Isten áldását adta erre az eltökélte a szívében, hogy nem akar a világgal azonosulni és asszimilálódni. Tulajdonképpen ez a felütés, ez az alaphang. És jön a második rész, és a második rész az egy nagyon gyorsan az első rész eseményei után zajlódik, mert azzal kezdődik, hogy Nabukodonozor uralkodásának második esztendejébe. Tehát alig, hogy elvitte az ifjakat, és azok döntöttek, és eszerint kezdtek el élni, a második esztendőben álmokat lát a Nabukodonozor, és nyugtalan lett az ő lelke, és álma félbeszakadt, és mondta a király, hogy hívjanak írástudókat, és sok mindenkit, hogy megfejtsék az álmot. Ismeritek jól, megint a történetet. Megjelennek a káldeus bölcsek, álomfejtők, akárki, és a királytól egy olyan parancsot kapnak, amit még soha azelőtt senki nem hallott. Mondják el, hogy mit álmodott, és magyarázzák meg az álmot. Úgyis fejezi ki a Biblia, az egyik a szóvivőjük ezt mondja, hogy mert a dolog, amit a király kíván, igen nehéz. És nincs más, aki azt megjelenthesse a király előtt, hanem ha az Istenek. Ilyen egyszerű, amit ők saját, hogy mondjam, analitikus gondolkodásuk, józan paraszt ész alapján világosan látnak, hogy erre nincsen emberi válasz, ezt csak az Isten tudja megválaszolni, akik viszont úgy folytatja, nem lakoznak együtt az emberekkel. Nem lakozik együtt az emberekkel? És már megint itt vagyunk a saját korunknál. Hogy nem ez a mi ígéretünk, hogy közöttük lakozom? És lesznek az én népem? Szóval nagyon realisztikus a kép. De ami ebben annyira különös, hogy Isten miután néhány ember úgy dönt, hogy ők szolgálni akarja őt, és nem köt kompromisszumot, akkor Isten egy következő fázist hoz az életükbe. Ezek életében, nem a többi életében, hangsúlyozom. És ez arról szól, hogy nem elég csak elkülönülni a világtól. Nem elég, hogy a szívedben megtörtént az a döntés, hogy nem kötsz kompromisszumot. Hanem valahol az a dolgok normális rendje, hogy bizonyságot teszel arról, hogy az Isten uralkodik. Az Isten Úr. Az Isten köztünk van, az Isten megtapasztalható. Nagyon sokféle formában megfogalmazhatnám, de azt hiszem a lényege az mindig ugyanaz, hogy Isten azt szeretné, hogy a világ lássa őt. És kiken keresztül lássa a világ? Mindenkin keresztül? Persze, ebben igen, ugye még csak ez sem igaz. Szerintem nem. Nem akarok ebben olyan nagyon mellé beszélni. Isten azokon keresztül akar megdicsőülni, akik az ő útján járnak. Azok, akik csak vannak, azokon keresztül nem tud megdicsülni, mert nem hallják a hangját, nem figyelnek rá, nem tudja őket használni, mert alapvető dolgok nem születtek meg a szívükben, legyenek bármilyen jó keresztények az üdvösség szempontjából. Nem született meg az a döntés, hogy márpedig én az Istent minden körülmények között, és senki mást, csak az Istent. És Isten azokat tudja, azokon az életeken keresztül tud belevetülni a csoda a világba, akiknek a szívében megszületett ez a döntés. Nem tudom kellően érzékeltetni, de itt valami egészen rendkívüli dolog történt. Párhuzamosan két dolgot tesz Isten. Egyrészt azt akarja, hogy az király lássa, hogy ő Isten, és ő az Isten, másrészt pedig azt munkálja, hogy azok, akik egyébként lehet, hogy 20-30 évet leélnének abban a szereposztásban, mely szerint nem esznek nem kóser ételt, csak kóser ételt esznek, hogy azok túllépjenek a következő lépésre abban, hogy a két esemény találkozzon. Ők Istenre figyelve megtudják az Istennek az akaratát és az Istennek a gondolatát, és közvetítik afelé, aki egyébként ott áll egy légüres térben, és akinek azt mondják a saját embere, hogy ez csak az Isten képes. Senki más nem képes. Megteremtődött egy szükség, hogy csak az Isten képes valaminek a betöltésére, ennek a szükségnek a betöltésére, és már korábban megszülettek azok az emberek, akiken keresztül Isten be tudja tölteni ezt a szükséget. Ez egy óriási dolog. Bármindannyiunknak az élete ezzel lenne tele, ezzel a gondolkodással, hogy Isten hozzárendelhetne bennünket a megszülető szükséghez. Ha nem csak céltalanul vagdalkoznánk, ahogy Pál mondja, a levegőt, hanem valóságosan tudnánk azt, hogy mire hívott az Isten, és mit kell tenni. Nem, még csak nem is kellett, hogy ők ezt tudják. Egyszerűen megteremtődött egy olyan helyzet, ahol élethalál kérdés volt. Az egész élethalál kérdés volt, a király megparancsolta, hogy mivel nem tudtok nekem semmifajta választ adni, ezért ki kell végezni minden bölcset. És mindenkit, aki mondjuk ezt az iskolát járta, mint például Dániel és a társai. Azért mindenkinek az élete veszélyben forgott. Tehát ez a következő lépés. És akkor azt olvassuk, hogy beméne Dániel, és mikor tudomásáira jutott mindez, és kéri a királyt, hogy adjon néki időt, hogy megjelenthesse az értelmet a királynak. Ekkor Dániel hazaméne, és elmondta a dolgot Anániásnak, Misáelnek és Azáriásnak, az ő társainak, hogy kérjenek az egek istenétől irgalmasságot, e titok véget, hogy elnevesszenek Dániel és az ő társai a többi babiloniai bölcsekkel együtt. Még egyszer egy mondatot. Dániel hazaméne, és elmondta a dolgot, hogy kérjenek. Belép a gyülekezet. Belép az, hogy Dániel egészen világosan látja, hogy ez nem egy egyéni küldetés. Ez mindannyiuknak, akik az Istenre figyelnek, a küldetése. Nem akarja kivonni magát a közösség alól. Ő ezt az egészet közösségben akarja végigcsinálni. És én azt hiszem, hogy a mai keresztény társadalomnak talán az egyik gondja az az, hogy talán azért nem nagyon érzik az emberek a közösségnek a szükségét, mert tudom, óvatosan igyekszek fogalmazni, mert semmiféle ítéletet nem kívánok megfogalmazni, jelenségekről kívánok csak beszélni. Mert kevés embernek született meg a szívében az a fajta Istenismeret, az a fajta elhatárolódás mástól és ráhangolódás a testvérekre, a másikra, kevés embernek a szívében született meg, hogy Isten azt akarja, hogy testként éljünk, azt akarja, hogy Krisztus testeként éljünk, hogy nem adott meg mindent. Nem adott meg mindent Dánielnek, nem tudjuk, hogy mi mindent adott meg Sidrák, Misák, Abednegónak ezekben a kezdetekben. Később aztán tudjuk, hogy pontosan ugyanúgy fölnőttek a feladathoz, mint ahogy Dániel fölnőtt a feladathoz. De ez valami egészen közös dolog volt, ahol az Istenről szóló bizonyságtételnek része vagy te, nem azért, mert ez egy program, hanem azért, mert egy belülről, a szív mélyéről és az Isten ismeretéből fakadó elemi igény, hogy megosszam és kérjem. Tudom, ezek, én magam, mikor mondom, érzem, hogy ezek a fogalmak annyira beárnyékolódtak a mai jelentéstartalommal, hogy nehéz különbséget tenni, hogy mi az, ami szívből van, és mi az, ami egyszerűen így illik. Úgy illik, hogy beteg vagyok, és akkor szóljak a testvéreknek, hogy testvérek, mindannyian imádkozzatok értem. És a testvérek, jó testvérek, most azért mondom, hogy jelenség, mert nehogy úgy értsétek, hogy ez bármilyen módon, bármelyikünket, hagyom is az ilyen buta magyarázatokat. Szóval, értitek, hogy ez nem egy program. Nem arról van szó, hogy valaki kér valamit, és a másik jó keresztény, hangsúlyozom, jó keresztényként úgy gondolja, hogy ez olyan istenes dolog, ezt meg kell tenni, ez illik, ez Isten majd meg fogja mozdítani, kegyelemre fogja indítani, hanem valami belülről jövő dolog, ami felé mindannyian tartunk, és sokszor be kell látnunk, hogy még mindig több a dolognak a felszínes része, mint sem a tartalmi része, de ezt vágyjuk, hiszen mindannyian, hogy egyre inkább tartalom legyen amögött, hogy látom, hogy szükségem van rád, hogy te látod, hogy szükséged van én rám, hogy azért vagyunk közösségben, mert jól tudjuk azt, hogy Isten nem adta a Gábornak a teljességet, és nem adta a Jutkának, és nem adta nekem a teljességet. Akármennyire akarnám, nem adta nekem oda. Hanem úgy rendezte el, hogy szükségünk legyen. Hogy az Isten bölcsessége egymás bizonyságtétele abból, ahogyan te az Istennel jársz, és kisugárzik az Istennel járásodnak a tartalma, és én az Istennel járok, és a harmadik az Istennel jár, és egymás felé sugárzik az Istennel járásnak a valósága. Az, ami álságos ebből, az nem sugárzik, az maximum ráül az emberekre. No, szóval anélkül, hogy túl akarnék erre magyarázni, érzékelem ebben azt, hogy ez egy óriási dolog, hogy Dániel fölvállalja azt, hogy igen, te azt mondod, király, vagy azt mondják a bölcsek, hogy ezt csak az Istenek tudják megjelenteni. Én tudom, hogy nekem ilyen az Istenem. Adj időt. Tudjuk, hogy ilyen az Istenünk? És hogyha kihívás ér bennünket, akkor nem reflexből megválaszoljuk, hanem azt mondjuk, hogy ehhez idő kell. Meg kell állnom az Isten előtt. Nem elég, hogy én megállok az Isten előtt. De akarom vonni ebbe az Isten előtt állásba mindazokat, akik ugyanúgy elhatárolódtak a szívükben mindattól, ami bennünket körbevesz, és az Istent akarják szolgálni. És együtt kérjük az Istent, hogy mutassa meg, mert mi erre nem vagyunk alkalmasak. Ezt tényleg csak az Istenek tudják megjelenteni. És nagyon sokszor egy csomó problémát nem tudunk megoldani. Itt van ez a szerencsétlen vírus. Nem tudjuk megoldani. Ezt csak az Isten tudja megoldani. Lehet mindenfajta biztonsági tényezőkben gondolkodni, de azt azért továbbra is látnunk kell, hogy a megoldást csak az Isten tudja adni, senki más nem tudja adni. És miközben az egyik sem felesleges, de az idő, ami van, arra használni, hogy kérni az Istent, hogy adjon megoldást erre és akármi másra. És azt mondja az ige, hogy akkor Dánielnek megjelentették a titok éjjeli látásban, és áld-e akkor Dániel az egek istenét, és elmondja azt, hogy miket mond. Megadatott. És ami fölfakad, az, hogy áldom az Istent. Szóval az a fajta élmény, amikor az ember egy lehetetlen küldetés előtt áll, ezt a lehetetlen küldetést imává formálja, és Isten választ ad, az valóságos örömkitörésbe megy át. Valóságos megtapasztalás. Nem tudtam, elismertem, hogy nem tudom, Istenhez fordultam, nem agyaltam, nem komplikáltam, nem állítottam föl ezer egy lehetőséget, hogy abból majd Isten kiválassza a legjobbat, adok neki 100 csatornát, Uram, melyiket akarod, hanem elfogadom, hogy én semmit nem tudok, és Isten megadja az áldást, és fölfakad az az öröm, hogy Isten már megint bizonyította, hogy ő létezik, és ő van. És ez nem csak azért fontos, hogy én megismertem azt az elmondhatatlan örömet, hogy Isten dolgozik, bár útja rejtve van, énekeltük, de Isten munkálkodik. Nem úgy munkálkodik, ahogy én neki megengedem. Ő egészen másképp munkálkodik. Nekem kell megaláznom magam, hogy meglássam az Isten munkálkodását. És akkor elmegy a királyhoz, és elmondja azt, hogy van Isten az égben, mondja Dániel. Van Isten. Aki a titkokat megjelenti, és ő tudtára adta Nabukodonozor királynak, mi lesz az utolsó napokban. És akkor elmondja, hogy ez volt a látásod. És pontosan, precízen végigvezeti ezt a látást. És világosan elhatárolódik attól, hogy ebből neki bármilyen szerepe lenne. Nékem pedig ez a titok nem bölcsességből, amely bennem minden élő felett volna jelentetett meg, hanem azért, hogy a megfejtés tudtára adassék a királynak, és te megértsed. Emlékeztek rá, hogy egy nagy, hatalmas szobrot, egy állóképet látott, aminek a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és oldalai részből, lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cseréből voltak. Nézted, amíg egy kő leszakadt kéz érintése nélkül, és letörte, széttörte azt a szobrot, letörte vas és cserép lábairól, és darabokra zúzá azokat. Felkapálja őket a szél, és helyüket sem találják meg azoknak. Az a kő pedig, amely leüti az állóképet, nagy heggyé lőn, és betölti az egész földet. És talán már csak azt az egy mondatot ebből a magyarázatból hagy olvassam föl, hogy te vagy az aranyfej, mondja Nabukodonozornak. Megint egy-két gondolat ehhez az egész képhez. Ami engem megfogott, az az, hogy itt van egy szobor. Minden része masszív, erős, nemes anyagokból van. És aztán jön egy kis kő. És ez a kis kő, ez a kődarab, ez porrá töri az egészet. Tudjátok, csak az jutott eszembe, hogy ahogy elkezdődött ez a munka Jézussal, olyan kis kezdetek voltak. És ahogy elnézem, ugye 12 tanítvány vette körül, ők voltak azok, akikbe átáradt Krisztusból mindaz, ami isteni, akik testközelből hosszú éveket, 3,5 éven keresztül megélték ezt a csodát, és aztán utána lehetőséget kaptak, hogy ugyanilyen közösségben, nem a nagy számok bűvöletében, de terjedjen rajtuk keresztül az ige, és terjedt. És eljutunk egy olyan korszakba 2000 év után, ahol azon gondolkodunk, hogy azon túl, hogy haszonélvezői vagyunk az Isten országának, úgy értem, sok millió keresztény haszonélvezője, sok százmillió keresztény haszonélvezője, mi is beszéljünk magunkról. De vajon belőlünk formálódik az az erő, amelyik ledönti a világot? Persze jól tudom, hogy a válasz most teológiai szinten az, hogy az csak Jézus Krisztus, és teljesen egyetértek vele. De amit ebből szeretnék mondani, hogy részesei vagyunk ennek? Részesei vagyunk, vagy pedig valamilyen módon belekerültünk a szobornak a valamelyik bűvöletében? Ugye Dániel később azt mondja, hogy azoknak a királyoknak az idejében az Isten, az egek Istene támaszt birodalmat, amely soha örökké meg nem romol. Ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké Istennek az országa. És Jézus azt mondta, hogy az Istennek az országa nem itt, vagy nem ott van. Az Istennek az országa ti bennetek van. És arra hívott el bennünket, hogy részeseivé váljunk annak, hogy ő építi az Istennek az országát. Sidrák, Misák, Abednego és Dániel részesévé vált annak, hogy Isten építi az ő országát a történelemben. És nekünk is itt van folyamatosan a lehetőség, hogy részeseivé váljunk ennek az ország építésnek. A kő a Jézus Krisztus. A kő, amit az építők megvetettek, az lett a fundamentum, az alapkő, a szegeletkő. De részesei vagyunk. Ha részesei vagyunk, és nem csupán vagyunk, és elmondjuk, hogy mi pedig megtartottuk az összes törvényt, hogy a farizeus a publikánussal szemben kérkedik, hogy milyen jó, hogy mindenből dézsmát ad, és tizedet ad, és nagyon kóser az ember, csak nem elég. Nem tudja használni az Isten. Folytatás megint nagyon meglepő, akkor Nabukodonozor király arcra borult, és imádta Dánielt. Fölfigyeltetek már rá? Imádta Dánielt, és meghagyja, hogy ételáldozattal és jó illatáldozattal áldozzanak neki. Annyira, csak apróság, de mégis annyira szeretem Dánielnek ezt a bölcsességét, hogy mi már magától a gondolattól is leracsnizik az agyunk, és azt mondjuk, hogy ilyen szentségtörést, ilyen szentségtelenséget, hát hogy nem csípőből visszautasította, nem neki, hanem az Istennek járó tiszteletet. Dániel nem tette. Isten tudja, hogy miért nem tette, de valahol a lelkem érzi. Valahol a lelkem érzi, hogy itt most nem arról volt szó, hogy Nabukodonozor tényleg Dániel imádná, de azt az erőt, azt az elképesztő bölcsességet, ami testet öltött, ami világossá vált azáltal, hogy Dániel fölvállalt egy nagyon következetes szereposztást. Nem a világban élek, az Istennel járok, közösségben élek, szükségem van rá, közösen kérjük az Urat, megjelenti közösen nekünk az Úr, és most azért király, hogy te meglásd, amit itt megfogalmaz, hogy de van Isten az égben, megosztom veled. És hogyha ez belőled Isten félelmet vált ki, és az első felindulásodban nem látod, hogy ki az Isten, nincs semmi, amit látnál, de az ő képviselője előtt fejezed ki az Isten iránti hódolatodat, akkor ezt nem érdemes képmutató módon megszakítani azzal, hogy figyelj, azért ne vessük el a súlykot. És a különös az, hogy ettől a gondolattól folytatódik aztán a történet. Mert a következő rész megint egy nagyon furcsa dolog. Nabukodonozor gyakorlatilag a tudatára ébred annak, hogy az az óriási hatalom, amit Dániel képvisel, és aminek a mivel nincsen képe, ezért a szolgája előtt fejezi ki a tiszteletet, hát ezt sürgősen pótolni kell. Szeretném hangsúlyozni, ez az én látásom, amit most elmondok. Egyáltalán nem kell vele egyetérteni. Nekem így állt össze ez a kép, anélkül, hogy szabadkoznék, Isten tudja, ha másnak másképp áll össze, teljesen rendben van. Mondom, nekem ez állt össze belőle, hogy Nabukodonozor zavarban van, mert most először tudatosul benne, hogy van valaki, aki nagyobb, mint az ő összes bálványistene, a Pantheon, az isteneknek a gyülekezete fölött való Isten, és nekem minden istenemnek van képe, minden istenemet tudom imádni, de ezt a valakit, aki nagyobb mindenkinél, aki testet öltött abban, amit Dániel mondott, hoppá, hogy fogom én őt imádni? Miközben elismeri, hogy bizonnyal a ti istenetek, ő az Istenek Istene. A mondatban benne van, hogy fölötte van az én panteonomnak, az isteneimnek fölötte van. Ő az Istenek Isten és a királyoknak ura és a titkok megjelentője. Hát ez egy elképesztő vallástétel arról, hogy mi megy végbe benne, és hogyan tudatosul az, hogy van valaki, aki nagyobb, mint az ő összes istene. És akkor a tettek mezejére lép. És a korának a legtermészetesebb módján azt mondja, hogy nosza, akkor csináljunk valamit, ami jóval nagyobb, mint az én összes istenem. És átlépünk a harmadik fejezetben, amelyik azt mondja, hogy Nabukodonozor király csináltatta egy arany állóképet, egy aranyszobrot. Magassága 60 sing, szélessége 6 sing, és felállítatta azt a dura mezején Babilon tartományában. Ugye róla azt mondta Dániel, hogy te vagy ennek a birodalom egyvelegnek a feje, te vagy az arany. És most valami egészen uralkodóhoz illő gesztussal Nabukodonozor csináltat egy olyan szobrot, amelyikben már nem csak a fej az arany, hanem az egész arany. Mindenestől. 60 sing magas, az körülbelül annyit jelent, hogy 34-5 méter magas. 3,5 méter széles körülbelül. Nyilván talapzattal együtt van ez, de mégis valami egészen elképesztően nagy. Egyfajta módon Nabukodonozor azt mondja, hogy jó, elismerem, beemelem a Pantheonba. Méghozzá mind a legnagyobbat emelem be. Nem tudom, mennyire ismeretlen szó a Pantheon, az az isteneknek az összesítő neve. Tehát az összes isten együtt, az isten koszorú. Ugye a név onnan származik, hogy Görögországban, Athénban van egy olyan épület, ahol az istenek tartják körbe az egész épületet. Na, mármint szobrok. És a következő vers úgy folytatja, hogy ekkor Nabukodonozor király egybegyűjtötte a fejedelmeket, helytartókat, kormányzókat, bírákat, kincstartókat, tanácsosokat, törvénytevőket, tartományok, minden igazgatóját, tehát mindenkit, aki él és mozog a vezetői rétegből, akiknek egyfajta módon feladatuk, hogy a központi intézkedéseket a leosztásban a nép felé tolmácsolják, elhívta őket, hogy jöjjenek az állóképnek felavatására, amelyet Nabukodonozor király állítatott vala. Akkor egybegyűltek ezek mindannyian, és megálltak az állókép előtt. És a hírnök fennhangon kiáltotta, hogy meghagyatik nektek, ó népek, mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, landnak, dudának és mindenféle hangszernek a szavát, boruljatok le, és imádjátok az aranyállóképet, amelyet Nabukodonozor király állítatott, akárki pedig, aki nem borul le és nem imádja, tüstén bevettetik az égő tüzes kemencébe. Hát meglehetősen furcsa helyzet. Meglehetősen furcsa helyzet, amikor valaki átveszi a kezdeményezést, a valós Isten kép, kap egy valós Isten képet Dánielen keresztül, az élő, igaz, mennyekben örökké uralkodó Istenről, és ő azonnal megpróbálja ezt materializálni, megpróbálja anyagba önteni, megpróbálja definiálni, megpróbálja pont azt, ami nem véletlenül volt tilalom egész Izraelnek, hogy ne öntsetek magatoknak faragott képet, hogy az Isten képetnek ne valami állandó, jól emlékezetbe idézhető dologban gyökerezzék, mint egy szoborkép, egy Szűz Mária kép, egy Krisztus korpusz kép, amit megszoktál a saját parókiádba, hogy ne ebben gyökerezzen az Istennel való kapcsolatot, hanem abban, hogy ő valódi, élő Isten, aki ki tudja jelenteni magát, kijelentette tegnap, ma, és ki tudja holnap is jelenteni. Szóval profanizálja. Egyszerűen profanizálja ezt az egészet. És teljesen természetes, hogy ebben van egyfajta jó szándék, de lehozta a maga szintjére az Istent. És benne van egy természetes dolog, hogy hát ha én ilyen nagyvonalú vagyok, ennyire elképesztő magasságokba emelem ezeknek a férfiaknak az Istenét, akkor hát az volna a dolgok normális rendje, hogy itt állnak mellettem, mind a négyen, vagy mögöttem, vagy nem tudom, mit írt elő az udvari etiket, de a jelenlétük hitelesíti azt, hogy ők, az ő Istenük, ők azok, akiknek az Isten megjelentett valamit, amit én elismertem, és most azzal adózok, hogy a világ legnagyobb Isten szobrát, a legnagyobb Isten képet hoztam, a lehető legnagyobb Isten képet hoztam létre. Hogy imádja mindenki, és aki hatalmi szavamra nem imádja, az pusztítassék el. Tudom, nagyon beleélem magam, de én nagyon képekben látom magam előtt az egészet. És megint tele van olyan áthallásokkal, ami a mikorunknak az óriási áthallásai, vagy én úgy gondolom, hogy mindannyian szembenézünk ezzel, hogy eltelt sok-sok idő a történelemben, a kereszténység történelemben is. És hihetetlen, megint szeretnék nagyon óvatosan fogalmazni, de mégis szeretném érzékeltetni, hogy nem tudjuk megkerülni, hogy azt látjuk, hogy grandiózusnál, grandiózus és még inkább grandiózus istenképek vesznek bennünket körül. És ez nem csak abban öltött testet, hogy a szerény házi gyülekezetek szépen kinőtték magukat kristálykatedrálisokká, nem csak abban öltött testet, hogy a egykori 12 fős tanítványsereg most már ugye néhány helyen, mondjuk Dél-Koreában el lehet mondani, hogy bizony akkora megagyülekezetek vannak, amiket emberileg el se tudunk képzelni. El se tudunk képzelni, hogy milyen irgalmatlan, nagyságú imaházak és gyülekezetek vannak. És nem csak ebben öltött testet, hanem ehhez hozzátársult a teológia, ehhez hozzátársult az istenképeknek a sokszínűsége és sokfajtasága, amiben tulajdonképpen egy dolog a közös, az ezt imád. Egy lemerevített állókép ezt imád. És ha lojális vagy az Istenhez, ahhoz az Istenhez, akiről te tettél nekem bizonyságot, akkor most ide állsz mellém, és hitelesíted azt az Istenképet, amit én most hatalmamnál fogva, tekintélyemnél fogva közvetítek azoknak, akik a uralmam alatt élnek. És ez lehet egy nagy egyházi vezető, lehet egy kisebb egyházi vezető, lehet egy egész kicsi, és lehetek csak én, aki az Isten képemet megpróbálom dominánsát tenni, elfogadtatni a Jutkával, a Herminával, a Zolival, az Irénnel, az Andreával, meg bárkivel. Ne gondoljuk, hogy ez csak valami egészen nagy léptékekben kísértés. Amikor lehetőséged van arra, hogy az Isten képet lemerevést. Maga az, hogy az Isten képet lemerevítsük, az mindannyiunknak a saját döntésünk. Lehet, hogy élő hitű testvértől élő bizonyságot kaptam arról, ki az Isten. De ha le akarom egyszerűsíteni az életet, és azt mondom, hogy jaj, de klassz, most már tudom, hogy ki az Isten. Én nekem már nem kell megkérdezni, az ötten olyan jól leírtad. Hát minden ismerve benne volt, ami az Istennek az ismérve lehet. Én ezt az Istent fogom imádni. A te Istenedet fogom imádni. És már lépre is mentem, mert már nem az Isten akarom, hogy kijelentse magát nekem. Nem csak inspirációt nyertem az Irén hitéből, aki élő bizonyságot tett nekem az Istenről, hanem az Isten képemet, azt akarom, hogy nekem ez pont jó, ez nekem teljesen elég. Öntök neki egy állóképet. Visszatérő eleme a Bibliának ez az öntök neki képet. És nem csak akkor, amikor az izraeliták Sinai hegyen megöntik az aranybórjút, hanem szinte minden azon azt követő időben az örök egyszerűsítési kísérlet, az örök emberi az az, hogy nekem elég, amit a másik mond. Ne szóljon az Isten, szóljál te, Mózes! Hát én azt hiszem, hogy ez egy állandóan tanulandó lecke. És nem csoda, hogy Nabukodonozor hát egyáltalán nem volt boldog, hogy az apropó, ami megszülte ezt a szobrot, az látványos kudarcba fullad, mert az ellenség azonnal tudta, hogy az te apropód az éppen nem tisztelt téged, király, hanem úgy döntött, hogy tesz arra, amit te mondasz. És hogyha ők így viselkednek, akkor vajon lehet igazolni ezt az arany szobrot? Mit lehet igazolni egyáltalán? Az uralkodásodat, a méltóságodat kérdőjelezi meg az ő magatartásuk. A döntésedet, az Istenről alkotott, a te Isten képedet, ami innentől a tied, azt kérdőjelezi meg. És a Biblia nagyon látványosan fejezi ki, amikor azt mondja, hogy akkor Nabukodonozor eltelt haraggal, és az ő orcájának színe elváltozék Sidrák, Misák és Abednego ellen. Az a tipikus ember, aki amikor megsértik, akkor bizony reszket az indulattól, elváltozik az arca, eltelik haraggal, és bárki, aki az útjában, vagy a hatalma ellen állt, azt el kell tenni lába alól, és bevetik a tüzet, és kemencébe Sidrákot, Misákot és Abednegót. Innentől megint csak azt mondom, hogy ismeritek a történetet, és bizony semmi bajuk nem lett, egy hajszáluk nem égett meg, az ő alsó ruháik meg nem változtak, a tűz szaga sem járta át őket. És valamit megért akkor megint Nabukodonozor, mert a következő vers azt mondja, hogy ezt látva szól a Nabukodonozor, és mondta, áldott ezeknek Istene, Sidrák, Misák és Abednego Istene, aki elküldötte az ő angyalát, és kiszabadította az ő szolgáit, akik ő benne bíztak. A király parancsolatát szedték meg, és veszedelemre adták az ő testüket, és nem szolgáltak, és nem imádtak más Istent az ő Istenükön kívül. Mi az, ami meg fogja győzni a világot arról, hogy az Isten uralkodik? Nem a megalkuvás, hanem a kockázatnak és a fölvállalása. Az, amit ugye úgy fejeznek ők ki, hogy meg tud bennünket szabadítani, de ha nem tenné, akkor sem fogunk a te Isten képethez idomulni, és azt a magunkévá tenni, és azt jónak tartani, akármennyire nemes szándék vezérelt. És én azt hiszem, hogy nagyon sokszor szembenézünk, és az ördög olyan elképesztően rafinált, szembenézünk ezzel a dilemmával, hogy gyakran olyan embereken keresztül támad, akiket szeretünk. tisztelünk. Barátaink vagy barátaink voltak, társaink voltak, vagy akár még vannak is. És nincs kellemetlenebb dolog azt mondani, hogy figyelj, a te Isten képedben én nem tudok vele azonosulni. Szeretlek, de nem tudok vele azonosulni. Mi konfliktuskerülők vagyunk, alapból konfliktuskerülők vagyunk. Különösen, hogyha olyan típusú konfliktust kell fölvállalnunk, amiben az, akivel konfliktusunk lesz, az tulajdonképpen gesztust tesz nekünk. Megosztott. A király gesztust tett. Elismerte, hogy jó az, amit gondolok, és ezt apropóként felhasználva egy még nagyobbat álmodott. És én nekem azt kell mondanom, hogy nem értek egyet az álmaital. Vagy ha nem is kell mondanom, ők sem mondtak semmit, csak egyszerűen távol maradtak. Távol tartották magukat tőle. Megtartották azt, amit az első részben kijelentettek, hogy eltökélték a szívükben, hogy semmilyen módon nem fogja őket bedarálni a világ. Akkor sem, hogyha jó emberek veszik körül. Akkor sem, hogyha gesztusokat tesznek. Akkor sem, hogyha kvázi azt mondják, hogy az én Istenem ugyanaz, mint a te Istened. De milyen óriási gond ma már ez az egész kérdés, amikor a szinkretizmus, már megint nem akarok idegen szólt, amikor egyszerűen összemosódik azt, hogy most miben más az alak, mint a Jehova. De ez annyira tág, hogy ez megint nem korlátozza le azt, hogy itt a kereszténységen belül is azt lehet mondani, hogy most miben más az egyik, mint a másik. Vagy a harmadik, vagy az ötödik. Hát ugyanazt az Istent imádjuk. És igen, bizonyos értelemben ugyanazt az Istent imádjuk, aki megkegyelmezett neked, nekem, megkegyelmezik máig is minden felekezetből, minden népből, ágazatból, nemzetből, mindenkinek, kegyelemből az ő fiának a vérére nézve. Nem azért, mert különösképpen jók, nem azért, mert építik az Istennek az országát, nem azért, mert hasznosak az Isten kezében, bár ő mindig mindenkit tud használni, hanem egyszerűen azért, mert ő ilyen. Ő a szeretetével akarja meggyőzni a világot arról, hogy létezik egy olyan ország, amelyik kéz érintése nélkül, erőszak nélkül egyszer csak uralkodásra jut, és fölülír minden addigi istenképet, fölülír minden addigi hatalmat, minden addigi gondolatot, mert az Istentől van. És igen, el kell menni egészen eddig, az élet-halál kérdésig megint. El kell menni. Mint ahogy Dániel elment az élet-halál kérdésig abban, hogy megölik az egész társaságot, hogyha Isten nem kegyelmezést nem mutat valamit. Sitrák, Misák, Abednego el kellett, hogy menjen addig, hogyha nem történne semmi, és Isten nem szabadítana, mi akkor sem fogjuk azt az Istent, akit itt bent, a szívünkben, személyesen imádunk, tisztelünk, akivel kapcsolatunk van, aki meggyőzött bennünket arról, hogy ő az egyedüli Úr, menjen és földön, nem fogunk kompromisszumot kötni és megelégedni holmi utánzatokkal, amiket kitalálnak az emberek. De ez élet-halál kérdés. És nem kevésbé élet-halál kérdés ma sem, noha így nem vagyunk kitéve ennek a dolognak. De, vagy még nem vagyunk, sokszor kivoltak, most nem vagyunk. De azt érzékelem, hogy olyan szempontból óriási kérdés, hogy sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Sokakat hívott és sokakat befogadott Isten, de hogy sajnos nagyon kevesek azokat, akiket arra tud kiválasztani, hogy rajtuk keresztül épüljön az ország. Mert ahhoz az kell, hogy azok, akiken keresztül épülni fog az ország, azok eltökéljék a szívükben, hogy kompromisszum nélkül, akár az életüket sem sajnálva álljanak bele egy olyan országépítésbe, amiben az Isten dicsőül meg. Mert itt mindegyik ifjú mindig azt hangsúlyozta, hogy az Isten, az Isten. És neked, király, azt kell meglátnod, hogy én most beállnék a csatarendbe, a hódolók tömegébe, akkor te nem ismernéd meg az Istent. Akkor egy hamis képbe ragadnál bele életed végig. És nekünk semmi kevesebb, mint sem, hogy ezt lássuk. Hogy azt lássuk, hogyha nem a valós Isten kép mellett tartunk ki, akkor mindazok, akik körülöttünk vannak, beleragadnak a saját hamis Isten képükbe. Lehet, hogy nem ölnek meg bennünket. De lehet, hogy mi nem is nagyon akarunk ellenállni, hanem szívesen beleragadunk különböző istenképekben, mert ez a természetesebb. Ez az óemberünknek sokkal kézenfekvőbb, hogy ugyan minek keressem a konfliktust. Nem kell keresni a konfliktust. Isten az, aki meghatározza az időket, és az időknek részét mondja egy résszel korábban Dániel. Ő fogja tudni, hogy hogyan kell belesodorni bennünket olyan történelmi helyzetekbe, amikben használni tud. De mindezeknek újból és újból az az alapja, hogy azt mondom, hogy Uram, én ezt akarom. És lehet, hogy sokszor kompromisszumot fogok kötni, Uram, mert ilyen vagyok. De nem mondok le erről az alap hitvallásomról, hogy akarom. Mert akkor fog épülni az ország, és hát ilyen nagy évnek a legvégén hagy említsem meg egyik kedves gondolatot, ami nekem olyan sokat mond. Péter azt mondja, hogy Isten nem késedelmes, de türelmesen vár, hogy az emberek megtérésre jussanak. Ez az érem egyik oldala. Az érem másik oldala viszont az, hogy Isten türelmesen vár, hogy az egész teremtett világ, főleg a láthatatlan világ, de az egész teremtett világ belássa azt, hogy az a módszer, ahogyan ő építi az országot, az egy hatékony módszer. Mert az ördög módszere, az ember módszere, a diktatúra, az elnyomás, az erőszak, a behajtás. Isten pedig nem. Isten azt mondja, hogy az én módszerem a szeretet. Meg akarom győzni. Le akarom a szeretetemmel győzni őt. Meg akarom győzni, hogy szeressen és szolgáljon engem saját szabad akaratából. Nem fogom erőltetni holnap, holnap után és 10 év múlva se. De azt munkálom benne, hogy eljusson arra a pontra, ahol azt mondja, hogy Uram, nem akarok megalkudni. Mert minél többen eljutnak arra a pontra, hogy Uram, nem akarok megalkudni, annál több emberen keresztül tud ténylegesen valós istenkép belevetülne ebbe a világba, nem csak valami képzelt istenkép. És minél több emberen keresztül vetül bele a valós Isten a világba, annál meggyőzőbben látja az egész univerzum, hogy ez működik, ez a módszer. És eljön az az idő, ami ilyen titokzatosan hangzik Pál szájából, és nem akarom a titkot magyarázni, de nekem ezt mondja, és ezt viszont nem tudom nem megosztani, hogy mindez addig, míg nem a pogányoknak a száma betellik. Míg nem, be nem tellik az a szám, amelyik mentén bizonyossá válik, hogy működik. Az Isten országának ez a csöndes, egy pici kis kő, hogy ez a módszer működik, és megdől minden, és Isten uralkodik örökkön örökké. És erre hívott el. És ez ott kezdődik, hogy mi azt mondjuk, hogy Urunk, mi ezt akarjuk. Amen. Amen.